Hari Krishna, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy újabb tavaszi hangfelvétel, egy picikét rekedt hangon, mert hogy ahogy ti is tapasztaljátok, az időjárás az eléggé megbolondult, és ismét mondjuk úgy, hogy finoman szólva is téliesre fordult az idő. Pedig ugye korábban a kosban lévő állások is jól mutatták, hogy egy teljesen energikus, tüzes szinte nyári hangulat valósult meg, de sajnos ez az időszak elmúlt, és egy picikét visszafelé fordult az idő, az időjárás. De mi az, amit az égbolton most tapasztalhatunk, mi az, ami a következő hetekben jellemző lehet, vagy amivel úgy számolnunk kell? Hát ez egyrésztről, ami nagyon érdekes, hogy belépett a kós csillagképbe a nap, ugye ez a védikus asztrológia szerint nem március végén történik, hanem bizony áprilisnak a középső szakaszában, körülbelül olyan 13-14-e körül aktuális, úgyhogy most már valóban a koshavában járunk, úgyhogy Isten éltesse a védikus szempontból kosokat, illetve ami a nyugati rendszerben kosokat és bikákat illetné. És hát mit kell tudnunk erről a kos napjegyről? Most, hogy elindult egy újabb zodiákus kör, egy újabb asztrológiai évkör, így arra gondoltam, hogy mindig adhatnánk egy picike jellemzést a különféle napjegyekről, hiszen a napjegyét azt mindenki ismeri, és védikusan nagyon könnyű kiszámolni, hiszen úgy számíthatjuk ki a védikus asztrológiai napjegyünket, mint hogyha a születésnapunkat 23-24 nappal korábban ünnepeltük volna meg. Ez azt jelenti, hogy az idősebbek 23 napot vonjanak ki a születésnapukból, a fiatalabbak pedig már inkább, tehát a 20 év körüliek vagy alattiak pedig inkább már 24 fokot, mint hogyha 24 nappal korábban születtek volna meg, és bizony akkor megtudják a pontos indiai születési napjukat. Aztán tegyük hozzá, hogy ugye Indiában a hold jegy, a hold helyzete az sokkal fontosabb a horoszkópban, mint a nap, de ez a nap is nagyon-nagyon sokat elárul. Most pedig a kosban járunk, a kos ez egy nagyon-nagyon dinamikus, nagyon-nagyon tüzes, nagyon kardinális, kezdeményezőkész, kommunikatív, aktív és sportos jegy, akinek mondhatjuk azt, hogy a pozitív jó tulajdonságai, előnyös tulajdonságai az az, hogy nagyon aktív, nagyon szorgalmas, főleg, hogyha úgy eldöntött magának, kinézett magának valamilyen célt, akkor hajlandó a végletekig elmenni, és nagyon sokat küzdeni, harcolni érte, illetve tulajdonképpen az összes jó tulajdonsága ebből a nagyon erős mentális fókuszáltságból fakad, hiszen képes a célját úgy maga elé helyezni, hogy minden mást kizár a fejéből, és emiatt nagyon-nagyon hatékony, nagyon-nagyon eredményesen tud dolgozni. Viszont, mint minden jegynek, így a kos jegyűeknek is vannak negatív tulajdonságai, ezek pontosan abból fakadnak, hogy általában tudják, hogy mit szeretnének, és hogyha éppen nem az van, amit ők akarnak, akkor azt nem viselik túl jól a kos jegyűek, akkor inkább egy kicsikét agresszívvá válnak, vagy inkább egy picikét dühössé, csalódottá, esetleg elfordulnak egy-egy élethelyzettől, munkatevékenységtől, bármitől is elkezdik abba belefetszölni az energiát, amivel ők egyetértenek, amit kitalálnak egy újabb célt maguknak. Tehát bár nagyon-nagyon szívósak, hogyha hisznek valamiben, de hogyha nincsen kedvük valamihez, vagy nem érzik jól magukat valamiben, akkor viszont már nem szívósak, nem kitartóak, hanem inkább elfordulnak attól a helyzettől. Úgyhogy a kitartást azt inkább a földjegyek, például a bika, ami majd a soron következő napjegy lesz, illetve a bak képviselik. Hát általában a kosok nagyon jó közgazdászok, nagyon jó pénzügyi szakemberek, nagyon jó harcosok, nagyon jó sportolók, és tulajdonképpen minden olyan területen tudnak dolgozni, ahol el kell érni valamilyen eredményt. Szeretik lenyűgözni az embereket, a partnerüket, és általában a lelki életben is jellemző rájuk, hogy fejest ugranak a folyamatba, a meditációban, mantra meditációban. Rájuk igaz ez a mondás, hogy gyerünk belső béke, nem érünk rá egész nap. Viszont olyan intenzitással tudják belevetni magukat dolgokba, hogy valóban nagyon nagy eredményt érnek el. A kosoknak nagy segítség lehet az, hogyha vannak körülöttük nyugodt, megnyugtató, kiegyensúlyozott személyiségű emberek, mert ők segítik egy picikét lelassítani őket, egy picikét megnyugtatni a gondolataikat, partnerkapcsolatban is, házasságban is érdemes egy olyan partnert választaniuk, aki lehet, hogy nem olyan kirobbanóan izgalmas, mint amire általában a kosnak szüksége van, de aki ezt a belső nyugalmat, illetve ezt a családi tűzhely, családi béke és a családi melegségnek a szféráját megteremti számára, tehát mindenképpen valamilyen olyan társ, olyan partner, akár üzleti életben egy olyan partner szükséges, aki nyugodtabban, higgadtabb fejjel segíti az ő munkájukat. Viszont pontosan a kosnak az energiája, ez a tavaszi energia, ami most megvalósul az életünkben, ez az, ami ugye az év kezdetén ugye jellemző a természetben, nyílnak a virágok, rügyeznek a fák, az élőlények hirtelen a télből ugye a tavaszba csöppentek, és most mindenki árad. Ez a kos energia szükséges ahhoz, hogy elkezdjünk új dolgokat, új folyamatokat, ezért még akkor is, hogyha nem kos a napjegyünk, érdemes ebben a tavaszi időszakban új dolgokba kezdenünk, minden olyan dologba, ami akár egy új sporttevékenység, új mozgás, az egészségünknek a renoválása, vagy akár, hogyha szeretnénk több időt fordítani a lelki életünkre, akkor ez egy ilyen új kezdetnek a lehetősége. Könnyebben kelünk reggel, sokkal energikusabbak vagyunk, mint máskor. Ugye hosszabbodnak a nappalok az északi féltekén, tehát itt mondjuk még ez is pluszba segítség lehet a kos jegyében. Ráadásul most a nappal nagyon szorosan együtt áll a Merkúr is, ez például az új tanulmányok elkezdésének nagyon-nagyon kedvez. Mondjuk előfordulhat, hogy valamibe egy picikét meggondolatlanul ugrunk bele, tehát mondjuk azért érdemes rövidebb távú célokat, terveket kitűzni, a kosnak nem erőssége a 4-5 éves tervek szintjén való gondolkodás, tehát inkább egy néhány hétre, vagy egy néhány hónapra előre tervezzünk be egy tanfolyamot, érdemes jogosítványt szerezni, valamilyen természetben való tevékenységet, kirándulást beiktatni az életünkbe, tehát valamilyen új kezdet, az nagyon-nagyon jó és izgalmas. Ugye már a múlt előrejelzés alkalmával említettük, hogy az Uránusz itt áll szintén a kos jegyében, ami sajnos eléggé agresszív fordulatokat tud adni, vulkánkitörések jelenségét, viharok jelenségét, nagyon-nagyon átmeneti időt, és ez egyébként még éveken keresztül így lesz, tehát az időjárásnak is például a változékonysága most minden tavasszal nagyon jellemző lesz. A változékonyság alatt most pedig kifejezetten nem azt értjük, hogy néhány hónap alatt végbe menő változások, hanem akár egy napon belül többféle évszak egymás mellett tapasztalható lesz, tehát a tavaszi időszakban, amikor a nap itt jár, ez mindenképpen nagyon erős lesz. Aztán mi van még az égen, ami fontos? Hát a Ráhu és Kétu majdnem sokára jegyet fog váltani, de ez még azért odébb van. Ami egy picikét érdekes lehet, az például a Jupiter és a Vénusznak a szembenállása, ami egy mondjuk így, hogy tanító fényszög, tanulási fényszög. Ez már egy picikét jobban áll, mint korábban, hiszen a Vénusz végre nem hátrafelé, nem retrogált halad, ami az érzelmi ügyeket, a magánéleti ügyeket, házassági ügyeket annyira ellehetetlenítette. A tanulásnak kedvez, de mondjuk a párkapcsolati érzelmi zónák rendezésének azért ez a szembenállás továbbra sem az elsődleges megoldási pontja. Jupiter és Vénusz ebben a szembenállásban, ebben igazándiból főként csak a tanulmányainknak tud kedvezni, a jövőépítő terveinknek tud kedvezni, hiszen a Jupiter itt egy nagyon szolgai szerepben van, és ugye a tanulásnak a jegyében van. A Vénusz pedig ő ugye múlatrikóna pozíciójában van, egy nagyon erős pozíciójában van a halakban, de ugye azért tényleg egymásnak feszülnek, és hát ezért van az, hogy ugye a Vénusz, ami inkább a kéj, a szerelmi élvezeteknek a bolygója ugye nagyon erős, de a Jupiter viszont, ami a házasságnak, ami a darmikus törvényesített kapcsolatoknak a jelölője, ő viszont nagyon gyenge és hátrafelé halad. Ezért van az, hogy azt tudjuk mondani, hogy mondjuk most ez a rendezett párkapcsolatoknak nem feltétlenül a legkedvezőbb időszaka, tehát inkább a házasságokban, párkapcsolatokban egy konfliktusosabb időszak állhat elő, úgyhogy ezeknek a rendezésére majd inkább a nyár elejé időszakot lehetne javasolni, amikor a Jupiter is nagyon-nagyon pozitívan fog állni. És mi az, ami még tapasztalható? Hát ugye előttünk áll két érdekes nap, két érdekes időszak. Az egyik április 22-én, ami egy szombati nap. Ez azért lesz érdekes, mert ez egy hagyományos ikádasi bőjtnap, azaz egy 11. holdnapos állás, amikor ugye nem fogyasztunk gabonaféléket, hüvelyeseket, és megtartjuk ezt a gabona elhagyó bőjtöt. Ez mindig nagyon kedvező, hogyha valaki meg tudja tartani, de különösen kedvező, hogyha ezek az ikádasi bőjtnapok, ezek szombatra esnek, és ilyenkor tudunk bőjtölni. Ilyenkor nagyon jól lehet például a Szaturnusz bolygónak a hatásait így kiengesztelni, hogyha valakinek ezzel van problémája. És ami még ránk vár, az pedig az év egyik legkedvezőbb, vagy legjobb napja, ez pedig Magyarországon már úgy néz ki, hogy április 28-án be fog állni, mert hogy más országokban lehet, hogy csak 29-én, egy pár nap eltérés mindig lehet. Ez az évnek azért a legkedvezőbb napja, hát nem mondhatnánk, hogy minden szempontból legkedvezőbb napja, de azért egy nagyon jó időszaka, mert hogy ilyenkor a nap is egy nagyon emelt, nagyon erős pozíciójában van a kosban, és egyébként a hold is az egyik kedvenc pozíciójában van a bikában, és ráadásul a rohininak satrában, amire azt lehet mondani, hogy a kedvenc helyzete a holdnak az egész horoszkóp körön, az egész zodiákus körön. És tulajdonképpen azáltal, hogy nap és hold ilyen erős pozícióba kerül, azt lehet mondani, hogy így az indiai kultúrában az egyik legkedvezőbb nap, ez például az új dolgoknak az elkezdéséhez, pénzügyi terveinknek a lefektetéséhez. Hát Indiában ilyenkor nagyon-nagyon sokan tartják az esküvőjüket, nagyon sok bizniszt alapítanak, cégek bejegyzése és mindenféle olyan tevékenységet szoktak ilyenkor elkezdeni, amit ugye életre szólóan terveznek. Eleve ez a tritia, ez a harmadik holdállás, ez nagyon-nagyon vidám és általában elég jó tartós hatást ad. Annyi, hogy egy kis üröm az örömben, hogy idén sajnos ez azért nem csak egy kedvező nap, hanem egyszerre egy éles kedvezőtlen nap is, és ugye a Mars pedig az idei évben, 2017-ben nagyon-nagyon közel áll meg a holdhoz, tehát ebben a pozícióban néhány fokon belül van, emiatt én személy szerint kifejezetten házasságra például abszolút nem javaslom ezt az időpontot, illetve olyan tevékenységekre, amit mindenképpen valamilyen nagy anyagi bőséget remélünk tőle, vagy ami olyan tevékenység, amit úgy gondolunk, hogy egyértelműen csak pozitív és jó eredményeket szeretnénk tőle, viszont amire nagyon-nagyon jó, hogy minden olyan dolgot elkezdjünk, vagy minden olyan dolgot akár lezárjunk, ami régóta halogatva van, ami nagyon-nagyon nehéz, ami csak egyfajta éles vágással, egyfajta bevállalt konfliktussal elintézhető, tehát hogyha nem félünk a Marsnak a hatásaitól, akkor ez egy nagyon-nagyon jó időszak arra, hogy túl legyünk a szükséges kellemetlenségeken, és az ilyenfajta tevékenységeknek ez a nap nagyon-nagyon fog kedvezni. Úgyhogy remélem, hogy ez egy kis tanács volt az elkövetkezendő hetekre, és akkor természetesen május elején újra jelentkezünk egy újabb asztrológiai előrejelzéssel. Hare Krishna!